Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfi a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm nagypénteki Isten tiszteletünkre érkezett gyülekezetet, lelkésztársaim és a presbitérium nevében is, és szeretettel hívok mindenkit az előttünk álló ünnepi Isten tiszteletekre, vasárnap reggel 8 órakor, délelőtt 10 órakor, és délután 5 órakor ünnepelhetjük a mi Urunk Jézus feltámadását, és hétfőn délelőtt 10 órakor mind a vasárnapi, mind a hétfői ünnepi Isten tiszteleteken megteretjük az úrasztalát, készüljünk így az úrvacsorai Isten tiszteletekre, együttlétünkre. Fohászkodjunk! Várom az Urat, várja a lelkem és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet Lukács evangéliumából olvasok, nagypéntek eseményeiből, Lukács evangélium a 23. részének 33. versétől a 46. versekig terjedő szakaszt fejünket elfoglalva hallgassuk. A mi Urunk keresztre feszítésének és halálának történetét. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak, másokat megmentett. Mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja. Kigunyolták a katonák is. Oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak, ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felirat is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva. Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is. De a másik megródta, ezt mondva neki, nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy, mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva, meghalt. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, és annak szívünk befogadásán. Hajtsuk meg a fejünket, és így helyünkön ülve maradva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan megrendítő a te fiadra nézni, aki valóban a mi vétkeink miatt kapott sebeket, akit a mi bűneink miatt törtek össze, aki azért bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, akinek a sebei árán meggyógyulhattunk. Nem jöhetünk ezen a napon se eléd másképpen, mint bármikor máskor, tudva azt, hogy mi nekünk lett volna ott a helyünk azon a kereszten, hogy nekünk kellett volna gonosztevők, bűnösök között nyomorultan és gyalázatosan meghalni, mert mi követtük el azt a bűnt, amiért Jézus szenvedett. Köszönjük a te csodálatos szeretetedet, hogy kész voltál fiat küldeni, egyetlenedet odaadni, a te legnagyobb gyönyörűségedet, legdrágább kincsedet oda áldozni, azért, hogy minket ne sújtson halálra az, amit elkövettünk ellened. Megrendülve és értetlenül állunk a te kegyelmednek a nagysága, szereteted valósága előtt, és könyörgünk. Ajándékozz meg minket a te fiadba vetett hittel. Ajándékozz meg minket azzal, hogy hálával azért, amit tőle kaptunk, valóban megtisztított új életet élhessünk. Szentelj meg bennünket. Magasztalunk és áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, azért a szeretetért, amelyet megmutattál ott a Golgotán. És könyörgünk azért, hogy most is te legyél az, aki megszólítasz bennünket. Életünk ura vagy, szeretnénk alázattal hallgatni téged, és követni azt, amire te indítasz. Kérünk, hogy te magad magyarázd nekünk az igét. Ne emberi bölcsesség hitető beszéde hangozzék, hanem az a teremtő ige, amelyel egykor eget és földet megalkottál, az a teremtő ige, amelyel most a mi életünket is meg akarod újítani. Köszönjük az új teremtés csodáját. Kérünk, hogy cselekedd meg azt, amit te elhatároztál felőlünk, azt, amiért te ide hívtál bennünket. Hadd örvendezzünk mindannak az ajándéknak, amit te megszereztél mi nekünk nagypénteken a kereszten. Amen. Szeretett testvéreim, hallottuk az előbb, hogy hogyan szenvedett és hogyan halt meg a mi Úrunk Jézus Krisztus a kereszten. Hozzáolvasok még ehhez két mondatot. Máté evangélium a 27. részéből a 45. és 46. verset, illetve János evangélium a 19. részéből a 30. verset. Máté evangélium a 27. részében így szól Isten szava: 12 órától kezdve 3 óráig sötétség támadt az egész földön. 3 óratájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, Éli, lamma sabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? S János evangélium a 19. részében, a 30. versben így szól Istenünk szava: miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Foglaljuk el a helyünket, úgy hallgassuk az ige hirdetést. Mindent elborító sötétség sehonnan nem szűrődik be, egyetlen fénysugár sem az éjszaka feketeségébe. A sűrű felhők még a csillagok pislákolását is eltakarják. néha, mintha valami megmoczanna a homályban, ijesztő hangok ébresztenek borzalmat a megriadt ember szívében. A rettegés ideje ez. Aztán egyszer csak az eget a földdel összekapcsoló világosság támad. Egy pillanatra a villámlás mindent megvilágít. Láthatóvá lesz az, ami korábban csak sejthető volt. A fény megmutatja azokat, akik a sötétben gonosz terveiket akarták véghez vinni, és leleplezi vigasztalan helyzetünket. Hová menekülhetnénk? Nagypéntek képe ez. Nagypéntek képe ez, teljes sötétség borul mindenre, a sötétség, amelyen képtelen áthatolni a szem és a szív, minden oda gyűlik, ami rettenti az embert, ott settenkedik a gonoszság, a kíméletlenség, a szenvedővel szembeni közöny, a káröröm, a hazugság, az álnokság, a szemérmetlen rágalmazás, a könyörtelen gúny, az elszabadult erőszak, a gátlástalan pusztítás. És amikor átjár a teljes kétségbeesés, hiszen minden okunk megvan rá, egyszer csak felvillan a világ világossága. Megszólal Jézus, a kereszten haldokló Isten fia. És egy pillanat erejéig minden látható, minden érthető lesz. Valóban, mint a villámlás. Ahogy az is, ezek a megrendítő mondatok, amelyeket Urunktól hallunk, ezek a megrendítő mondatok is felfoghatatlan feszültségből pattannak elő. A tiszta, az ártatlan az, aki szenvedi a bűnösök sorsát, az egyetlen, aki méltó az örök dicsőségre, nyomorúságos, megvetett halállal pusztul el, az, aki mindig mindenben engedelmes volt, átok alatt van, és a kárhozat mélységeiben fuldoklik. Hogy történhet ez? Hogyan engedheti ezt Isten? Hogyan élheti túl a teremtett világ, és benne az ember ezt a gyalázatot? Mint a villámlás. Mint a villámlás, amely pusztít, ahová lecsap. Jézus szavai is ilyenek. Mint a villámlás, amely véget vet annak, ami korábban olyan biztosnak látszott. Milyen különös. Valahányszor Jézus hörgő hangja felhangzik, a sötétség erői semmisülnek meg. A sötétség erői semmisülnek meg. Amíg aztán a teljessé váló sötétben minden elcsendesedik, és minden megnyugszik. Minden megnyugszik, mert a világ világossága győzelmet vesz mindazon, ami éjszakába borította a földet. Minden megnyugszik, és a láthatáron derengeni kezd a hajnalnak a fénye. Az evangélisták feljegyzéseiben Jézusnak 7 megszólalása olvasható. 7 megszólalása, amit a kereszten mondott el. 7 villám, amely világosságot adott abban a korom sötétben, amelyek lesújtottak mindarra, ami halált hoz a megromlott világba. És mire megállt Jézus szíve, megnyílt az út. Megnyílt az út az élet, az új élet, az örök élet, a Jézusi élet, a dicsőséges élet, a Jézus élet áradása előtt. 7 villámcsapás a Golgotán. És érdemes megfigyelni ezek irányát. Mi ahhoz vagyunk szokva, hogy a villám az fentről a földre csap. Nem is lehetne másképpen. S ott a Golgotán is van villámcsapás, amely a kilátástalanságot, az elárvulást, a magányt zúzza porrá, amikor az Isten fia letekint anyjára és szeretett tanítványára, és összeköti az életüket. De van olyan villámcsapás is, amely a bűnös reménytelenségének vet véget, amikor az értünk megfeszített oldalra fordítja fejét, és az üdvösség ígéretét hirdeti a bűnbánónak. A legtöbb Jézus villámlás azonban, milyen döbbenetes, alulról indul fölfelé. Alulról indul fölfelé, Jézus imádkozik. Imádkozik. És az az igaz ítélet teljesedik be ezekben az imádságokban, amely jogosan hozna kárhozatot mindnyájunkra. Jézus imádságai nyomán eloszlanak a felhők, és megjelenik a fejünk felett a tiszta ég. Jézus imádkozik. Az evangéliumok szűkszavú tudósításai alapján úgy tűnhet, és valószínűleg így is volt, végig imádkozta azokat a rettenetes órákat. Végig imádkozta. És most, amikor az imádság évében vagyunk, figyeljünk ezekre az imádságokra. Mire ösztönöznek minket ezek a megrendítő fohászai, ezek a csodálatos könyörgései a mi Urunknak. Vegyük sorra azt a négy imádságot, amely a kereszten elhangzik. Lássuk meg, milyen csodálatos reménységet adnak ezek nekünk. Milyenek ezek az imádságok? Ezek fényében lesz láthatóvá igazán, hogy mennyire más az a Jézus, akit ott keresztre feszítettek, mint bármelyik másik ember, aki erre a földre született, és aki ezen a földön meghalt. Ha ezekre a mondataira figyelünk Jézusnak, felismerhetjük, hogy miért ő az egyetlen, aki a mi szabadítónk, a mi megváltónk, a mi üdvözítőnk lehet. Miért ő az egyetlen, aki közben járhat értünk az Atyánál? Mert ezekben az imádságokban az ő tiszta, szent, romlatlan szíve tárul föl előttünk. Nem tudjuk pontosan, milyen sorrendben hangzottak el ezek a szavak, de alig hanem az első kiáltása a közbenjárás könyörgése volt. A közbenjárás könyörgése, ahogy a Lukács leírja, Jézus így könyörgött, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És már ebben láthatjuk, hogy mennyire tökéletes Jézusnak a szíve. Kiről beszél itt Jézus? Kik azok, akiknek Isten bocsánatáért közben jár, akiknek Isten bocsánatáért könyörög? Az írás magyarázók között nincs egyetértés, hogy általában mindenkire vonatkozna ez, aki részese volt a keresztrefeszítésnek. A szövegből úgy tűnik, hogy a katonákra mutat itt az Úr. Azokra a katonákra, akik véghez viszik azt, amit Pilátus elrendelt, azt, amit a zsidó vezetők kértek. Akik éppen végrehajtják a világtörténelemnek a legborzalmasabb cselekedetét, anélkül, hogy tudnák, hogy mit tesznek igazán. Ez nem zárja ki, hogy az Úr könyörgött ugyanúgy a vádolóiért, meg a bírói székben ülő római helytartóért, meg a kereszt alatt gúnyolódókért is, de megmutatja nekünk azt, hogy Jézus közben járó imádsága mennyire személyes. Mennyire személyes azokért, akik éppen ott és akkor a legnagyobb fájdalmat okozzák neki. Milyen kivételes szív az ilyen. Milyen kivételes szív, hiszen az is megdöbbentő már, hogy korábban arra tanított minket, hogy szeressük az ellenségeinket, hogy imádkozzunk a minket gyalázókért, de ilyen szép erkölcsi elveket kényelmes fotelből vagy egyetemi katedráról sokan tudnak mondani, már az ókorban is voltak filozófusok, akik valamilyen irányba, ebben az irányba indultak el. Hány fölfúvalkodott influencer tetszeleg valamiféle bölcs humanizmusnak a sminkje alatt, de ki az, aki még a világ legnyomorultabb szenvedései közepette is így tud cselekedni? Nem csak mondja, nem csak tanítja, nem csak másoknak hirdeti, akkor, amikor minden zavartalan, amikor minden békésnek tűnik, hanem a legnagyobb fájdalmak özöne közepette is így cselekszik. Ilyen a mi Urunk. Ki az, aki erre képes? Egyedül az, aki ott a Golgotán is aszerint tett, ahogyan előzőleg beszélt. Aki pontosan tudta, hogy mi a jó, és ahhoz szabta nem csak a szavait, hanem ahhoz szabta egész életét. De még jobban megdöbbenhetünk, hogyha elgondolkozunk ezen a kiáltáson. Ha tovább gondolkozunk rajta, Jézus azt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Kinek a fájdalmáról beszél itt az Isten fia? Kinek a fájdalma miatt könyörög? Nem a saját bocsánatát hirdeti ki. Nem az foglalkoztatja őt, hogy neki milyen sebeket okoznak ezek az emberek. Az Atya sebzettségére néz, és az Atya bocsánatát kéri. Mert komolyan veszi, az, ami ott történik, nem csak neki fáj, hanem az Atyának a szívét sebzi meg. Annak a fiúnak a könyörgését hallhatjuk itt, aki mindig mindent az Atyára tekintve szólt, és mindig mindent az Atyára figyelve cselekedett. Még a legborzasztóbb kínok között is arról beszél, ami az Atyának fáj. Azokat mentegeti, akik Isten ellen lázadnak. Nem csak, hogy nem átkozódik a maga fájdalma miatt, nem is azzal foglalkozik. A mennyei Atya iránti szeretettel van tele a szíve. Milyen kivételes, milyen megrendítő ez az imádság. Aztán elhangzik a másik imádság, amit Máté és Márk evangélista jegyeznek le. Éli, Éli, lamma sabachthani. Én Istenem, miért hagytál el engem? Egy imádság, amelyben Jézus a saját legnagyobb fájdalmát fejezi ki. És ismét csak egy olyan könyörgés van előttünk, amely teljesen idegen attól, ahogyan mi szoktunk imádkozni. Amely teljesen idegen az Isten nélkül tévejgő emberiség számára. És mégis teljesen természetes módon fakad fel az engedelmes fiúnak a szívéből. Nem azon siránkozik, hogy milyen kegyetlen testi szenvedések kínozzák őt. Nem a húsát szaggató ostorcsapások, amelyek pár órával korábban sújtottak le rá. Nem a szegek, amelyek átlyukasztották a tagjait. Nem a sebek lüktetése. Nem a tüdejére nehezedő test miatt fenyegető fulladás az, ami panaszra indítja őt. És még csak nem is a szégyen. Az a szégyen, ahogyan mesztelenül függ mindenek csúfjára, és hallgatja a gúnyos, embertelen megjegyzéseket olyanoktól, akik semmit sem tudnak róla, akik nem tudják, hogy honnan jön és hová megy, akik nem értik, hogy mi az, ami történik, de véleményük van, és mondják a véleményüket. Nem. Jézus ezek miatt nem szól. Azt töri össze a szívét, hogy rajta rakódik le azokban a percekben minden bűn, amelynek büntetését hordoznia kell, hogy átokká lesz a keresztfán, és az átok valóságát megéli abban, hogy az Atya vígasztalása nélkül marad. Ő, aki mindig, minden helyzetben, minden gondolatával az Atyához fordult, ő, akit semmi el nem választhatott az Atyától, most úgy kell kiáltson az Atya után: én Istenem, miért hagytál el engemet? Ahhoz kiált, akinek a szeretete éltette őt, hiszen minden élet forrása ez a szeretet. Sokszor csak mi hisszük azt, hogy természetes, az, hogy élhetünk. Ez a szeretet minden élet forrása, és ezt a szeretetet, a számára legfontosabbat, az Atyának a szeretetét a legnyomorúságosabb pillanatokban nélkülöznie kell. Milyen mély közössége van Istennel annak, akit azokban a percekben ennek a közösségnek a hiánya roppant össze. Megvallja a fájdalmát, az Istentől elszakítottság fájdalmát a Zsoltár szavával, majd újra egy Zsoltárostól tanult mondattal: az Atyára bízza magát. Ezt ismét Lukács evangéliumában olvashatjuk: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ez is milyen megrendítő mondat. Milyen megrendítő mondat, hogy a teljes magára hagyatottságban nem a saját kezébe veszi a sorsát. Ő az, aki 12 légiónyi angyalt parancsolhatna maga mellé, hogy győzzék le az ellene támadó gonoszt, de nem teszi. És amikor tanítványai harcolni akarnak, őket is megállítja: ne tegyétek, Isten kezére bízza magát. Isten kezére. Mennyire más ez, mint ahogyan mi szoktuk. Ahogyan reflexzerűen tesszük azt, ami nekünk jónak látszik. Legyen az, amit mi akarunk. Ez is már milyen Isten káromlás. És lehetőleg mi magunk valósítsuk meg azt, nehogy elrontsa valaki más. Jézus egyetlen vágya: Atyám, a te akaratod érvényesüljön. Kizárólag a te akaratod. Te tégy igazságot, Szent Isten, te gyakorold irgalmadat, szerető Atyám, a te kezedre bízom lelkemet. A te kezedbe teszem le azt. Te vagy mindeneknek az Ura, mondja Jézus. És ez így is van rendjén. Mindennek a te kezedben van a helye, a lelkemet, az életemet is. Egyedül rád bízom. Te gondoskodj róla. És az utolsó szó, amely Jézus elkínzott ajkait feltehetőleg elhagyta, az, amit János evangéliumából hallottunk, amikor mielőtt meghalt volna, fölkiáltott, ezt mondva: elvégeztetett. Elvégeztetett. Egyetlen szó. Kinek szól? Nincsen neki címzetje. Előzőleg, amikor anyjához fordult, amikor tanítványához fordult, amikor a gonosztevőhöz fordult, aki mellette állt, amikor az Atyához fordult, mindig olyan világos volt, kinek szólnak ezek a mondatok. De kinek szól ez, hogy elvégeztetett? Akkor értjük ezt meg, hogyha ismerjük az előzményét. Az előzményét, amelyet János evangéliuma újra és újra elénk hoz, amire újra és újra emlékeztet az evangélista, amiről előző este egy másik imádságában Jézus ezt mondta: az Atyának, én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Ez a munka ért ott véget. Az a Jézus, aki földi életét úgy töltötte, hogy mindvégig arra figyelt, amit küldetésként kapott az Atyától, a legcsodálatosabb küldetést, hogy szabadítást hozzon a bűnben vergődő, halálra ítélt világba, az a Jézus, akinek minden gondolata arról szólt, hogy megtegye, amit az Atya rábízott. Ezt a küldetést végezte el tökéletes hűségben és engedelmességben. Ez a munka lett teljessé ott a kereszten, és erről adott jelentést utolsó leheletével az Atyának. Ő a Fiú, aki valóban még utolsó leheletével is arra gondol, amivel megbízták. Nem mondja azt, hogy hát ha valamikor, akkor most igazán van fontosabb dolgom ennél. Tökéletesen hűséges Istenhez, és tökéletesen engedelmes a mennyei Atyának. Csak azt teszi, amiről a küldetése szólt, és addig, amíg az utolsó lehelletét ki nem leheli, amíg utolsót nem dobban a szíve, ez foglalkoztatja őt. Kivételes mondatok ezek. Mire indítanak ezek bennünket? Arra, hogy mi is így imádkozzunk? Igen, erre is, de ne siessünk ennyire előre. Ne siessünk ennyire előre, mert ez majd csak a második lépés lesz. A második lépés, és nagyon félrevezető, ha egyből megpróbálunk átlépni az első lépcsőfokon, és átlépni a második lépcsőfokra. Biztos volt olyan mindannyiunkkal, hogy nagy igyekezetünkkel kettesével szedtük a lépcsőfokokat, és túl nagyot kellett volna lépni, megbotlódtunk és hasra vágódtunk, velem volt már ilyen. Vigyázz, testvérem! Ezek a mondatok elsősorban nem imádság mintákat adnak elénk. Nem azt mondja az evangélium, amikor ezekről beszél, hogy így szólj Istenhez, ha azt akarod, hogy azt tetszen neki. Ezek elsősorban nem imádság minták. Ezek, amiket itt látunk, Jézus minták. Jézus minták. Ilyen megváltót küldött Isten a szabadításunkra. Nem azt mondja, hogy ilyen akarj lenni, az majd a második lépcsőfok lesz. Elsősorban azt mondja, borulj le ő előtte alázattal. Hódolj előtte. Valld meg az ő nagyságát. Csodálkozz rá Isten kegyelmére. Jézus minták ezek az imádságok. És amíg nem értjük meg, hogy ez mit jelent a számunkra, hogy ilyen, ami megváltunk, addig nem fogunk tudni így imádkozni. Addig lehetetlen, hogy mi így imádkozzunk. Milyennek látjuk itt Jézust? Milyennek mutatja őt a Szentírás? Először is, és talán ez a legfontosabb most a számunkra, Jézusnak az élet eleme az imádság. Az élet eleme az imádság. Minden tudatos pillanata Isten felé irányul. Az evangélisták részletesen bemutatják az utolsó 24 óráját. Halljuk őt imádkozni az utolsó vacsora alkalmával, azt a gyönyörű könyörgést, amit a János evangéliumában olvasunk, amelyben hosszan imádkozik, dicsőíti, magasztalja az Atyát, és könyörög az övéiért. Aztán a Gecsemáné kertben is látjuk őt tusakodni az Atya színe előtt, amikor már senki nincsen vele, de odaborul, és azt mondja, hogy Atyám, ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. És láttuk most, hogy a kereszten is elsősorban Istenhez szól. Ez az életének az iránya. És ha visszafele olvassuk Jézus életét, és úgy figyelünk az evangéliumokra, akkor föltűnik, hogy már korábban is, itt is, ott is föltűnhetett Jézus élete, imádságos élet volt mindenestül. Ez volt az életének az iránya. Ismerjük a nagy parancsolatot, tőle tanultuk. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes erődből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Mi is tudjuk ezt. Sokan talán fejből tudjuk idézni, de Jézus minden pillanatában ezt élte. Ezt élte, ezt a szeretetet, és ha megnyitotta a száját, a szavaiból is ez áradt. Így lehetett tökéletesen imádkozó emberré az emberfia. Én is tudom a nagy parancsolatot. És te is tudod, testvérem. Sokan talán fejből is tudjuk idézni. És mégis, bár mondjuk, amit Jézustól tanultunk, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, mégis magunkat szeretjük. El vagyunk foglalva a saját sebeinkkel, saját bánatunkkal, saját vágyainkkal, saját terveinkkel, csalódásainkkal, igazságtételünkkel, bosszuszomjunkkal, mindazzal, ami átjárja a szívünket. Jézus az egyetlen, akinek a szívét, minden gondolatát, az erőfeszítéseit mindenestül az Atya iránti szeretet járta át. Egyedül ő lehetett tiszta, szent, Istennek kedves áldozattá. Egyedül ő lehetett az, aki szabadítást hozott minden bűnünkből, mert az ő szíve valóban ezzel volt tele. Nekünk más imádságára van szükségünk, mert a mi imádságaink nem ilyenek, mert a mi szívünk nem ilyen. Ne haragudjatok meg, ha ilyen személyes emléket hozok elétek. Ahogyan készültem, gondolkoztam ezeken az igéken, eszembe jutott az, amit feleségem mesélt, miután egyik gyermekünk születése után együtt voltunk és beszélgettünk. Azt mondta, hogy voltak pillanatok, amikor úgy elöntötte őt a fájdalom, olyan szinten a vajúdásnak a fájdalma járta át a testét, hogy már imádkozni sem tudott, pedig előtte folyamatosan imádkozott, és milyen sokat jelentett az, hogy ott voltam én akkor mellette, hogy fogtam a kezét, amit megszorított, milyen sokat jelentett neki az, hogy van ott valaki, aki imádkozik érte. A testvéreim, nem ez az igazi kérdés. Miközben csodálatos ajándék, ha van melletted testvér, aki imádkozik érted, ha van melletted olyas valaki, aki amikor nincsenek szavaid az imádságra, akkor mondja helyetted is, de nagy dolog, ha van ilyen. A legnagyobb kincsünk mégis az, hogy van valaki a mennyben, aki folyamatosan, szüntelenül mindig imádkozik értünk, aki nem hagyja abba az értünk mondott imádságot. Akkor sem, amikor lehúnyod a szemeidet este, hogy megpihenj, akkor se, amikor valami elvonja a tekintetedet, a figyelmedet az atyáról, akkor se, amikor egyszer utolsót dobban a szíved, ott az atyánál. Imádkozik érted. De nagy dolog, amikor te nem tudsz imádkozni. És amikor nem tudod úgy mondani az imádságot, milyen csodálatos, hogy Jézus közben jár érted. És csodálkozzunk rá, hogy milyen Jézus imádsága. Az imádságaiban is Isten akaratához igazodik. Ahogyan halljuk a szavait, újra és újra az írott ige szólal meg, egyik zsoltár, másik zsoltár, még abban a mondatban is, amit az emberek maguk hallanak meg, és lépnek meg, hogy szomjazom. Ebben a mondatban is egy zsoltár visszhangzik. Jézus a zsoltárokat imádkozza végig. Azt, amit Isten kijelentett. Azt, amit évszázadokkal, évezredekkel korábban leírtak a lélek indítására. Azt, ami összhangban van Isten örök tervével, azt hordozza Isten előtt. Milyen idegen ez is tőlünk, testvéreim, és milyen nyomorúságos éppen ezért a mi imádságunk. Abban a világban, amelyet átjár az egyéniség kultusz, mindig a magunkét szeretjük mondani. És azt is úgy, ahogyan még soha korábban senki, mintha tudnánk olyat mondani, amit soha korábban senki nem mondott. Hallgassunk a prédikátorra, mindig ugyanazt ér vissza. De mi mindig próbálunk valami mást. A magunkét mondani még Istennek is. Mennyi csalódás forrása, hogy mi nem bízunk abban, amit a világ ura kijelentett. Pedig az az igazán jó, mert ő az igazán jó. S ha csak annyit tennénk, hogy imádságainkban fölidéznénk az ő ígéreteit, hogy azokkal a szavakkal, amelyekkel Isten népe mindig tette, megvallanánk a bűneinket, hogy kifejeznénk az odaszánásunkat, úgy, ahogyan Isten emberei ezt évezredeken keresztül megtették, kedves lenne Istennek az imádságunk. Nem az egyéniségünkről kell szóljon a mi imádságunk. Nem a mi nagyszerű gondolatainkat kell csillogtatni Isten színe előtt. Ha valaki, Jézus megtehette volna. Milyen alázatos a mi Urunk, hogy belekapaszkodik azokba a zsoltárokba, amiket Isten az ő népének ajándékozott, és azokat imádkozza a kereszten. Bárcsak ez vezetné az imádságainkat, bárcsak azt mondanánk, amire ígéretet kaptunk, elég az nekünk. Bárcsak komolyan vennénk, hogy milyen erőt adhat, amikor akár az énekeskönyvünk imádságait, mert imádságok ezek, magunk elé vesszük, és lehet, hogy néha szokatlan a megfogalmazás, régi és arhaikus, nem így fejeznénk ki. De micsoda gazdagság az, amit Isten népe megőrzött. Megint csak azok a pillanatok jutottak eszembe, amikor gyermekünket vártuk, és feleségem a szülőágyon feküdt, és utólag elmondta, hogy amikor jött a fájdalom, akkor újra és újra azt a egyszerű dicséretet mondta magában, hogy erőt adsz minden helyzetben. És amikor rátört a fájdalom, sokszor csak annyira volt ereje, hogy azt mondja, hogy erőt. Erőt. Megígérted. Megígérted, hogy erőt adsz minden helyzetben. És mi más tehetnék, mint erre az ígéretre támaszkodom, amikor elborít a fájdalom. Mennyivel inkább Jézusra nézhetünk, aki komolyan vette mindazt, amit Isten megígért. És amikor elborította a fájdalom, és talán gondolkodni sem tudott, azokba a zsoltárokba kapaszkodott bele, amikkel Isten megajándékozott bennünket. Milyen nagy öröm hír ez, testvéreim, hogy Jézus még ott is azért könyörgött, ami Istennek kedves, és ezért meghallgatásra talált. És fejezzük be ezzel, ennek az örömével, milyen a mi Urunk imádsága, meghallgatott imádság. Amikor néhány évtizeddel később a zsidókhoz írt levél szerzője visszatekintett arra, ami Jézus életét átjárta, s ami ott a Golgotán fölragyogott, villámcsapásként oszlatva a sötétséget, így beszélt róla. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Ezzel az alázattal, amellyel Jézus imádkozott, ezzel szólt ahhoz, akinek van hatalma arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és húsvét hajnalán Isten világossá tette, meghallgattatott Isten félelméért. Jézus minden imádsága meghallgatott imádság. És milyen jó, hogy Jézus ezt is a Szentírás világossá teszi. Imádkozik érted, és imádkozik értem. Imádkozik értünk, ott az Atya jobbján, rábízhatjuk magunkat. Nem a mi imádságaink tartanak meg bennünket. És még Isten sem a mi imádságainkért fog megtartani bennünket, hanem azért, mert Jézus hordoz téged és engem. Mert Jézus hordozza a szeretteidet, mert Jézus hordozza ezt a várost, ezt az országot, ezt a népet, az egyházat, minden választottját, imádságban, s te rábízhatod magad az ő imádságára. Mert az ő imádsága meghallgatott imádság. Meghallgatott imádság az ő Isten félelméért. Ez az első lépcsőfok. És jó lenne beszélni most a második lépcsőfokról is, amihez olyan szívesen járulnánk mindannyian gyorsan, hogy akkor mi hogyan imádkozzunk. Tanulgatjuk ezt, amikor hallgatjuk az ige hirdetéseket az Úr imádságáról. De olyan jó tudni, hogy ha Jézus imádságát látjuk, ez lesz az imádság, ami bennünk is megjelenik. Ha az ő kegyelme átjárta az életünket. Ahogyan néhány héttel később, kedves tanítványa István, miközben záporoztak rá a kövek, azt az imádságot mondta, amit Jézustól tanult. Amit Jézus lelke a szívében elültetett. Mert valóban imádkozhatsz te is így, de csak akkor, ha a te életedet is magához ölelte az imádságával, ha a te életed is az ő megváltásának örömteli részesévé lett. Villámcsapások ezek, amelyek oszlatják nagypéntek sötétségét, és amelyek nyomán új világ születik. Új világ, ahol Isten akarata érvényesül. Legyen áldott a mi mennyei atyánk, hogy ilyen megváltót küldött nekünk. Ilyen szent, tiszta megváltót, akinek minden szavából sugárzik a világ világossága, s ragyog felénk az új élet, amit nekünk ajándékoz. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, magasztalunk most mindenek előtt téged azért a tökéletes Isten félelemért, amely minden pillanatát a te földi életednek jellemezte, és amely leginkább ott a kereszten ragyogott föl. Köszönjük, hogy akik ott láttak téged, akik hallottak téged, és akik továbbadták nekünk mindazt, amit te ott mondtál, azok ezen rendülhettek meg, és mi is e fölött rendülhetünk meg, hogy te mindenben az atyának szántad oda életedet, szívedet, és ott is egyedül az foglalkoztatott téged, egyedül arra figyeltél, hogy véghez vidd a megváltás munkáját, hogy örömöt szerez az atyának, és ezáltal szabadítást hozzál mi nekünk. Köszönjük, hogy te ezt megcselekedted, és köszönjük, hogy rábízhatjuk magunkat a te értünk mondott imádságaidra. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor azt hisszük, a mi kezünkben van az életünk, ahelyett, hogy veled együtt a te atyád kezébe helyeznénk azt. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor magunk akarunk igazságot szolgáltatni, ahelyett, hogy arra törekednénk, hogy a te akaratod végbe menjen, akkor is, ha mi mást gondolnánk a helyett. Légy irgalmas nekünk bűnösöknek, tisztíts meg minket istentelenségünkből, és ajándékozz meg minket a te Isten félelmed gyümölcseivel. Könyörülj mi rajtunk, Urunk, hogy megújulhasson a mi életünk a te kezedben. És most hadd kérünk azokért, akik különösen is nehéz fájdalmakat élnek át. Kérünk a beteg testvéreinkért, könyörgünk hozzád a gyászolókért. Könyörgünk hozzád azért a testvérünkért, aki ezekben a percekben a gyermeke születésének a fájdalmaival van együtt. Könyörgünk hozzád, te légy mellettük, te legyél az, aki imádságoddal tartod őket, és te állíts minket is melléjük imádságainkkal. És valljuk, hogy te meghallgatod az imádságokat, azokat az imádságokat, amelyek a te akaratod szerint vannak. Taníts minket is imádkozni, a szerint, amit te mondasz nekünk. Jézus Krisztus, köszönjük azt, amit véghez vittél értünk a Golgotán. Kérünk téged azért, hadd járja át a szívünket ennek a valódi öröme. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Istennek népe, növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és 493. dicséretünket énekeljük. 493. dicséretünket énekeljük végig. Ó Krisztus, fő te zúzott, te véres szenvedő!